Akkor nagyon nagy szeretettel köszöntök mindenkit ma este. Elkezdjük a ma esti utunkat. És egy olyan dologra gondoltam, hogy a Kármelhegy útja című Keresztes Szent Jánosi mű bevezetése kapcsán mondtam a múltkor pár fontos dolgot. És az volt a tervem, hogy abban megyünk tovább, hogy tovább nézzük a Kármelhegy útja című könyvnek az előszavát, amely nagyon-nagyon sok fontos dolgot tartalmaz, és én egy korábbi Keresztes Szent János kurzusban, katekézis sorozatban így haladtam, hogy végigvettük azt a bizonyos előszót, amely nagyon sok alapfogalmat, János atyai alapfogalmat tisztáz. De ahogy én ezt most megnéztem, úgy gondoltam, hogy egy kicsit ilyen kettős könyvelés lenne a dolog, hogy most elmondom ugyanezt, és ha Lélek sötét éjszakája című műnek a kapcsán gyakorlatilag ugyanezt el kéne mondanom még egyszer. Tehát én azt mondtam, hogy egy ilyen huszárvágással most nem folytatjuk a Kármelhegy útja című könyvnek a bevezetésének a taglalását, hanem már is belemegyünk a Lélek sötét éjszakájába, hiszen abba mindegyik dologot lesz. Tehát a múltkori katekézis sorozatban, amit tartottam, még én magam is ugye Keresztes Szent Jánossal ismerkedve, illetve azt ismerkedve, hogy hogyan tudom én ezt átadni megfelelően, akkor még valahogy nem láttam, hogy nem kell kétszer ugyanazt elmondani, és beleestem abba a hibába, azt hiszem annak idején. Most nem fogok ebbe a hibába beleesni, hanem már is belevágunk a Lélek sötét éjszakája című műbe, melyben hitem és véleményem szerint mindazokkal János atyai alapfogalmak sorra fognak kerülni, amit a Kármelhegy útja bevezetéseképpen megnéztünk volna, tehát semmiről nem maradunk le, sőt. És ugye az is ez a nehézség lett volna, hogy a Kármelhegy útja című könyv előszavát néztük volna meg, és aztán úgy is belevágtam volna a Lélek sötét éjszakájába, mert fontosabb, mert jobb lesz ez így. És azt hiszem, hogy most már is kezdjük is el ezt a bizonyos, ennek a bizonyos műnek a tárgyalását. Hiszen, ahogy említettem, Keresztes Szent János négy nagy művéből szerintem ez a legeredetibb, ez a leghíresebb, és ez az, amelyikben Keresztes Szent János leginkább valamilyen fajta rendszerben magyarázza el a lelki életet. Nem hasonlítható a belső várkastélyhoz olyan szempontból, hogy a lelkélet kezdetétől a végéig elkíséri az olvasót, ebből a szempontból teljes, hanem hogy egy nagyon konkrét témát viszont végigvisz Keresztes Szent János. Tehát a sötét éjszaka témát ő ebben a könyvben tényleg kifejti, és részletesen kifejti, tehát nem hagyja félbe. Nem áll meg félúton, hanem végigviszi. És azt hiszem, hogy ezért kell ezt a művét vennünk, és ezt a művét kommentálnunk, mert ez egy ilyen a teljesség igényére törekvő mű, olyan szempontból, hogy ezt a témát nagyon-nagyon kibontja, és éppen ezért talán a leginkább ebből tudunk mi is tanulni. Lélek sötét éjszakája. Ugye Keresztes Szent Jánosnak ez az egyik főműve. És aki Keresztes Szent Jánosról nem sokat hallott, azt hiszem ezért ezt az éjszaka témát azért talán őtőle mindnyájan. Valamilyen szinten már hallottuk. Hogy Keresztes Szent János olyan misztikus, aki az éjszakának a szakértője. Akinek az ilyen saját kifejezési módja, saját szimbóluma, sajátos eredeti szimbóluma, ez a bizonyos sötét éjszaka szimbólum. És azt hiszem, hogy mivel ez annyira eredeti, tehát ez annyira Keresztes Szent Jánosi, annyira az övé, és olyan kevés szó esik róla viszont, erről a dologról, akár más lelki íróknál, akár mondjuk így hogy az egyház közhangulatában kevésszer beszélünk arról, hogy a krízisek által fejlődünk. És ez annyira Keresztes Szent Jánosi téma, annyira eredeti, úgy gondoltam, hogy ez lesz az a nyomvonal, amin keresztül együtt most haladni fogunk, és meg fogjuk nézni, hogy mit tudunk ebből a műből kihozni, és a saját életünkre vetíteni értelmezés gyanánt. Tehát a Lélek sötét éjszakája című könyv. Amit most hallani fogtok, ez egy jó nagy bevezetés. Tehát egy nagyon komoly, bevezető gondolatok jönnek most, nem biztos, hogy a mai nappal végzünk, ezzel lehet majd folytatjuk, és utána fogunk csak magába a műbe belemenni, de már is álljunk meg egy szóra. Álljunk meg a címnél. Lélek sötét éjszakája. Ez a címe ennek a könyvnek. És ahogy említettem, Keresztes Szent János legeredetibb műve. Mert mindegyik műve nagyon eredeti, mindegyik művében átjön az ő eredetisége, de szerintem a legjobban ebben világlik ki azt, amiben ő szakértő. A Kármelhegy útja is egy fantasztikus mű, a Szellemi páros ének is, és a többi is. De, minthogyha azt mondta, úgy érezném, hogy mindegyik közül, amelyben a leginkább megfoghatunk egy sehol máshol fel nem lelhető eredetiséget, az szerintem ez a műve. Hiszen a sötét éjszaka témát még a misztikusok között is, a lelki írók között is szerintem kevesen közelítették meg ilyen mélységben, mint ő. Sok más lelki író, sok más misztikus és szent írt sok-sok lelki témáról. Imádságról, fejlődésről, Isten kapcsolatról, emberségünkről, stb. Sok ilyenfajta írás van a kezünkben. De azt hiszem, kevesen vették a bátorságot, hogy megközelítsék ezt a nagyon-nagyon komoly és mély témát, amely a lelki kríziseinknek a témája, a lélek sötét éjszakájának a témája. Kevesen vették a fáradtságot és a bátorságot, és inkább a bátorságra helyezném hangsúlyt, hogy ezt a témát kifejtsék, mert egy nagyon nehéz témáról van szó, és, ahogy János ugye a kapcsán már említettük, népszerűtlen témáról van szó, hát ki szeret beszélni a krízisekről, meg a fájdalmakról. De tudjuk, hogy az élet része. Mindnyájunk életében ott van a krízis, mindenki megküzd saját magával, tehát ezt nem hallgathatjuk el, mint témát, és nem mondhatjuk, hogy ez a hitünkön kívülálló téma. Keresztes Szent János behozza ezt a témát a keresztény normalitásba. Hogy ez nem valami elvonult remetéknek szóló tapasztalat. Az, hogy krízis van, az, hogy éjszaka van, az, hogy fájdalmakat élünk át, és bizonytalanok vagyunk, ez minden ember általános tapasztalata. Mégis kevés szó esett róla. És János atya szembe megy ezzel az egésszel, és egy egész könyvet ír erről a bizonyos témáról. És azt hiszem, hogy mindazok a szerzők, akik ő utána megközelítették a krízis témát, a sötét éjszaka témát, azok gyakorlatilag mind ő belőle merítette. Keresztes Szent János tényleg úttörő ilyen szempontból. Egy nagyon-nagyon új dolgot alkotott ő, amikor megmerte közelíteni a sötét éjszaka témát. Mi is ez a téma tulajdonképpen? Tehát amikor arról beszélünk, hogy sötét éjszaka, akkor ez miről szól? Mondom, egy teljesen általános emberi tapasztalatról beszélünk. Tágabb értelemben a sötét éjszaka nem más, mint maga a krízis, maga a nehézség. Nincsen olyan ember, akinek ne lenne ilyenje. Azért mondom, hogy amikor meghalljuk ezt a kifejezést, hogy lélek sötét éjszakája, nehogy valami kivételes, rendkívüli dologra gondoljunk. Ez egy teljes mértékben hétköznapi, általános, hittől függetlenül minden egyes embert érintő dolog. Csak mi, természetesen keresztények, a hitünk által, a hitünkön keresztül akarunk ránézni mi a krízis témára, és Keresztes Szent János szemüvegén keresztül pedig még egy speciálisabb vetülettel akarunk ránézni erre a témára. De látjátok, a sötét éjszaka az tág értelemben nem más, mint a krízis, a nehézség. Szűkebb értelemben, és erről fogunk ezen katekézis sorozat alkalmán beszélni, hogy szűkebb értelemben mit jelent ez a sötét éjszaka. Megint csak alkalmazom ezt a régi új szót, hogy krízis. Krízis az Isten kapcsolatunkban, és emiatt krízis az önismeretünkben. Szűkebb értelemben véve, tehát keresztes Szent Jánosi értelemben, misztikus értelemben véve, a lélek sötét éjszakája azt jelenti, hogy krízist élünk át az Istennel való kapcsolatunkban, és a saját magunkkal való kapcsolatunkban, mely két dolog nagyon is összefügg. Pontosan azért, mert az Isten kapcsolatomban krízis van, nehézség van, ez kifejti a hatását az önismeretemre is, a saját magammal való kapcsolatra is, és nyilván ez a kettő megnyilvánul majd a másik emberrel való kapcsolatban is. Az önismeretünkben feljövő kríziseket is nevezhetjük sötét éjszakának, hiszen, majd beszélünk róla, az Isten kapcsolatunk mélyülése miatt, és az Isten kapcsolatunk mélyülése miatt feljövő krízisek kapcsán, ezek fényében látni fogjuk a saját kis elfojtott belső dolgainkat. Tehát amikor az Isten kapcsolatunk krízisbe kerül, ennek fényében látom saját magamat is, és saját magamban jönnek föl dolgok, amiket eddig le akartam folytani, vagy nem is tudtam, hogy ott vannak. Tehát látjátok, ez a két dolog, hogy krízis az Isten kapcsolatban, és krízis az önismeretben, ez a két dolog teljes mértékben összefügg. Természetesen ki fogom fejteni, hogy miről van itt szó konkrétan, csak már most ragadjuk meg egyszerűen, hogy miről is szól a lélek sötét éjszakája, hogy senki meg ne ijedjen ettől a szótól, hogy senki ne gondolja azt, hogy misztikus tűzben égő szenteknek kell lennünk ahhoz, hogy nekünk ilyen legyen. Nem, elég, hogy emberek vagyunk, elég, hogy ezen a világon élünk, és az is elég, hogy Istennel nem elégszünk meg egy felszínes kapcsolattal, hanem menni akarunk vele előre egy mély kapcsolatba, és a mély kapcsolat építés ő vele krízisekkel jár, mint minden egyes emberi kapcsolat, amit nem a felszínen, hanem mélyen akarunk élni, az óhatatlanul együtt jár ezekkel. Látjátok, teljesen hétköznapi, teljesen bármelyikünket érintő tapasztalatról van szó, ezért fontos erről beszélni, ezért kell ebből kiszűrni mindazt, amit csak ki tudunk szűrni a hétköznapi életünk kapcsán. Bármennyire furcsa, keresztes Szent János tanítása a lélek sötét éjszakájáról, az az ő korában forradalminak számított, de megkockáztatom, még ma is forradalmi a tanítás a sötét éjszakáról. Miért forradalmi? Mert keresztes Szent János idejében, de megint picit gonoszul zárójelben hozzátenném, hogy lehet, hogy még a mi időnkben is, a mi korunkban is, sokszor azt mondták egyesek, hogy aki Istennel bensőséges kapcsolatban él együtt, annak nincsen krízise. Aki Istennel törekszik egy bensőséges kapcsolatra, annak pontosan az lesz a hitelesítő jele, hogy szűnnek a krízisek, szűnnek a kételyek, szűnnek a kérdések, minden gyógyul, minden alakul, az élet egyre örömtelibb, az élet egyre fényesebb, az élet egyre boldogabb. És keresztes Szent János idejében is volt egy ilyen lelkiségi vonal, egy ilyen lelki atmoszféra az egyházban, mikor egyesek kimondva, kimondatlanul, de azt közvetítették, hogy akinek krízise van, aki az Isten kapcsolatában bizonytalanságokat, fájdalmakat, az érzelmeknek az elmúlását, vagy stb. Él át, az nem jó úton jár. Az, ott probléma van, ott biztos valami rejtett bűn van a háttérben, az az ember még igazából nem adta át magát eléggé Istennek, ha átadta volna, nem lenne problémája. Ha teljes életét átadta volna Istennek, akkor semmilyen krízise, semmilyen baja nem lenne. És ezen lelki, életi látásmód szerint a krízis az mindenképpen a bennünk lévő hit és szeretet gyengeségét jelenti. Annak van krízise, aki a hitben és szeretetben gyenge, aki nem egészen az Istené, aki még nem tért meg egészen. És erre mondta valaki, magam hallottam ezt, aki nem boldog, az bűnös. Tehát aki szomorkodni mer, aki nem tud mindig bazsajogni, az bűnös. Ott nincs megtérés, nem adta át magát az Istennek. Hallunk ilyet mind a mai napig. Aki nem mosolyog mindig, az nem jó keresztény. A keresztény ember sohasem lehet szomorú. Hallunk ilyen fajta mondatokat. És hogyha már szomorú vagyok, hogyha éppen nem sikerül mosolyognom, mert fájdalmakat élek át, csalódást, gyászt, szomorúságot, akkor már véget ért az én jó kereszténységem, akkor már nem vagyok jó keresztény, mert a keresztény csak akkor hiteles, ha mondom, vigyorog, mint a tök lámpa állandóan. És keresztes Szent János teljesen szembe megy ezzel a látásmóddal. Teljesen szembe megy vele. És azt mondja, hogy a legnagyobb fejlődés bennünk sokszor kríziseken és éjszakákon keresztül valósul meg. Keresztes Szent János totálisan ellentmond ennek a víziónak, hogy akinek a lelki életben problémája van, az csak azért lehet, mert még nem adta át magát egészen az Istennek. Keresztes Szent János teljes mértékben ellentmond ennek, és azt az üzenetet adja tudtunkra, hogy pontosan amiatt, mert megtértünk, igenis 100%-osan, pontosan amiatt, mert átadtuk magunkat Istennek 100%-osan, pontosan ezért jönnek az életünkben különféle krízisek, mert az Istennel való kapcsolat egy élő kapcsolat, két élő személy közötti élő kapcsolat, és ami él, az fejlődik. Ami nem él, az nem fejlődik. Ami él, az fejlődik és változik, és ez óhatatlanul, ami megtört világunkban, fájdalmakkal és krízisekkel jár. A fejlődés, a változás, egyszerűen a mi kis megtört világunkban ez így van, fájdalommal és krízissel jár együtt. Tehát nem igaz az, hogy az a keresztény ember, aki valamiért egy krízist él át a lelki életében, ott mindjárt azt kellene kutatnunk, hogy hol hibázott, és hogy hogy nem tért meg még ő egészen. Nem? Keresztes Szent János azt mondja, hogy nagyon sokszor, természetesen az eseteket meg kell különböztetni, lesz erről majd szó, de nagyon sokszor a fejlődés bennünk a kríziseken és éjszakákon keresztül valósul meg. Tehát amikor valakinek ilyenje van, az nem azt jelenti, hogy kudarcot vallott a hite és a szeretete, hanem pontosan azt jelenti, hogy komolyan éli a hitet és a szeretetet Isten iránt, és ezért él át kríziseket, mert ezzel jár. Mert ez egy élő kapcsolat, mely dinamikus, mely fejlődik, és mivel fejlődik ez a kapcsolat Istennel, ennek fényében fejlődik a kapcsolatom saját magammal, szembesülök saját magammal, belül az önismeretemben fejlődök, és a fejlődés krízisekkel jár. Látjátok, keresztes Szent János miért forradalmi? És szerintem még ma is forradalmi, amikor ugye ilyeneket hallunk, hogy ha te meg lennél igazán térve, akkor nem lennél szomorú? Ha te igazán Istenné lennél, akkor nem gyászolnál? Akkor nem lenne semmi bajod? Akkor mindig happy lennél, és mindig örömteli lennél? János atya erre azt mondja, hogy ez nem igaz, ez nem a valóság, ez nem a realitás. A realitás az, hogy vannak az életünkben éjszakák, és az egyáltalán nem biztos, hogy a visszafejlődés jele, sőt, nagyon sokszor abszolút a fejlődésnek a jele az, hogy keresztül megyünk kríziseken a lelki életünkben, vagy az életünkben úgy egyaránt. Forradalmi ezért az ő tanítása, és mondjuk így egy picit úgy nem egészen politikailag korrekt, úgy nem egészen vallásilag korrekt, abból a szempontból, hogy mondom, nem szeretünk ezekről beszélni, szószékről sem, meg úgy egyébként se. Tehát, hogy a fájdalmaink, a kríziseink, és hogy ezen keresztül is lehet fejlődni. És keresztes Szent János vállalja a népszerűtlenséget, ami ezzel a témával együtt jár. Hogy ezt nem fogják kapkodni, mint a cukrot. Mert ez egy nem az a téma, ami olyan, hogy egy gyors fájdalomcsillapító, bekapom a gyógyszert, hogy jobban vagyok. Nem, ez gyökérkezelés, tudjuk. És azt senki se szereti. De hát, János atya ezért adatot nekünk. És micsoda kincs, testvéreim, hogy egy ilyen szentünk lehet, akinek ilyen művei vannak. Tehát, mit mond ő, mit szűrünk ki a sorok közül, hogy nem csak az örömteli tapasztalatok által lehet fejlődni, hanem a fájdalmas tapasztalatok által is. Hozzátenném, sőt, mi az, hogy? És hogyha belenézünk a saját életünkbe, persze, hogy az örömteli tapasztalataink is jelentenek fejlődést és előrehaladást. De gondolj vissza, és lesz majd erről a szó, erről a retrospektív vízióról, hogy hátra nézek az életemben. És meglátom azt, hogy ó Istenem, hogy lehet, hogy 3 napi kinkeserves szenvedésben lehet többet tisztultam, többet fejlődtem, többet erősödtem, mint mondjuk 2 évnyi krízismentes örömteli életszakaszban. Ettől az örömteli életszakasz nem veszíti értékét, Az nagyon jó. De úgy tűnik, hogy az emberi életünkben a legtöbbet, a legmaradandóbbat azt a kríziseinkben éljük át, mint fejlődést. És természetesen, amikor ilyeneken megyünk keresztül, fájdalmas tapasztalatokon keresztül, akkor nem tudunk felhőtlenül örömtelik lenni mindig. Nem tudunk mindig mosolyogni olyankor. Nem tudunk mindig úgy a toppon lenni. Mert vannak ilyen szakaszok az életünkben. És szerintem ebben az a felszabadító, hogy egy hiteles keresztény ezt vállalhatja. Nem kell mindig és minden áron állandóan azt mutatni, hogy én jól vagyok. Természetesen jó, vannak helyzetek, hogy kénytelenek vagyunk. Mert társadalmi helyzetek, nem akarunk másokat elszomorítani, stb. Jó, benne van ez a pakliba. De azért a szentek bölcsessége is az volt, hogy kimondták, hogy nem kell mindig boldognak lenni, úgymond. Nem kell állandóan örülni. Vannak az életünkben olyan szakaszok, amikor megengedhetem magamnak azt, hogy én most gyenge vagyok. És most nem vagyok jól. És most szomorú vagyok. Látjátok, azt hiszem ez megint csak lehoz minket a keresztény ilyen túlmisztifikált vattacukorból, a mindig mosolygó keresztény, a problémákat át nem élő, gyakorlatilag nem létező keresztény vattacukrából lehoz minket hova, ahova a misztikusok egyébként is le akarnak bennünket hozni, ezért szeretem őket, a realitásba. Avilai Szent Terézis és Keresztes Szent János is, és ezért rajongok értük, mert a valóságból indulnak ki. A realitásból. Nem a vattacukor ideákból. Hogy mi lenne, ha. Hanem abból indulnak, hogy itt élünk a Földön, emberek vagyunk, akik átélünk kríziseket, és akkor Uram, mi csináljunk úgymond ezzel. Ezért szeretem őket, mert nem vesznek el valami fajta megélhetetlen éteri spiritualitásba, hanem a húsvér latyakos valóságból indulnak ki. Két lábbal a földön járó emberek, és ezért ismerik jól az embert, mint olyat. És ezt szeretjük ugye nagyon a misztikusokba, hogy pontosan nem ők voltak a föld fölött lebegő, a földi életre fittyet hányó emberek, hanem ők voltak azok, akik nagyon is a földön jártak. Két lábbal a földön. Pontosan azért, mert nagyon ismerték Istent, ezért ismerték saját magukat helyesen, és ezért ismerték az emberi világot helyesen. Két lábbal a földön jártak. A realitásból indultak ki. És Keresztes Szent János is mennyire reális, amikor erről beszél, hogy létezik az életünkben olyan sötét éjszaka. Tehát ez nem ijeszgetni akar minket, hogy hú, sötét éjszaka. Nem, ez csak a hót realitás. Ez a valóság. Így él mindenki. Csak valaki bevallja, valaki nem vallja be. Valaki tagadja, de mindenki csinálja, ugye, ahogy a dal mondta. Tehát, hogy ez ott van az életünkben, sötét éjszaka. Már is akkor, drága testvéreim, definiáljuk, már is adjunk ennek a szónak, hogy éjszaka, keresztes Szent Jánosi misztikus értelemben vett éjszaka, az éjjelnek már is adjunk egy meghatározást, már is adjunk egy definíciót. És a definíció, amit próbáltam megalkotni erre, és amely szerintem próbálja megközelíteni azt, amiről ez az egész szól. Tehát ha nagyon röviden ki akarnánk mondani, hogy mi a sötét éjszaka, akkor azt mondanám, hogy ez a fejlődés fájdalma. Ha nagyon rövid akarok lenni, nagyon kompakt akarok lenni, akkor ezt merném mondani. A sötét éjszaka az nem más, mint a fejlődéssel óhatatlanul együtt járó fájdalom. Ne kérdezzétek meg tőlem, hogy a fejlődés miért fáj. Hogy a kisgyermeknek, mikor nő a foga, meg nőnek a csontjai, akkor ez miért fáj. Egy megtört világban élünk. Ilyen a mi világunk, egyszerűen ezt vesszük észre magunk körül, ez az általános emberi tapasztalatunk, hogy a fejlődés testi-lelki szinten, kapcsolati szinten, akármilyen szinten, átmeneti időkkel, krízisekkel, és fájdalmakkal jár együtt. Egyszerűen ez a tapasztalat. Tehát így foglalnám én ezt össze röviden, hogy a fejlődés fájdalma az éjjel, és akkor már is hagy hozzam be, az, hogy tulajdonképpen miért íródik ez a mű, miért írja meg Keresztes Szent János a lélek sötét éjszakáját, mert segíteni akar nekünk, miben? Abban akar nekünk segíteni, hogy ne féljünk a fejlődés fájdalmától, hiszen, újabb nagy definíció, az életünk egyik legnagyobb akadálya, és az egyik legnagyobb nehézségünk, az nem más, 3F betűs alliteráció, félelem a fejlődés fájdalmától. Könnyű megjegyezni, mert 3F betű. Ez a mi legnagyobb gátunk. Ez az emberi életben az egyik legnagyobb elakadás, hogy a fejlődés óhatatlanul fájdalommal jár, de a fájdalomtól félünk. És mivel félünk tőle, és mivel szabad emberek vagyunk, és itt lesz az egész probléma, letilthatjuk magunkban a fejlődést. Ha nem akarunk, nem kell fejlődnünk. Ez az egészben a tragikus, testvéreim. Az emberi személy képes arra, hogy lecsavarja a saját maga fejlődését. Legátolja a saját maga fejlődését. Képesek vagyunk rá. Miért tesszük ezt? Mert a fejlődés fájdalommal jár, a fájdalomtól meg félünk. És hogyha félünk a fájdalomtól, és ezt letiltjuk magunkban, akkor nem fogunk fejlődni. Nem fejlődik az Isten kapcsolatunk sem, nem fejlődik a önismeretünk sem, és ennek függvényében nem fejlődik a másik emberrel való kapcsolatunk sem. Látjátok, megint a gyökereknél vagyunk. Keresztes Szent János ezzel a könyvével nem a fájdalmat akarja bennünk elmulasztani, hanem a félelmet. Tehát nem azért írja a könyvet, hogyha elolvasod a könyvemet, akkor 30 nap alatt kijössz a sötét éjszakából. Ha elolvasod, amit írtam, meg persze megveszed, akkor rövid idő, záros határidőn belül elmúlik a fájdalmad. Keresztes Szent János nem akar bennünket megkímélni a fájdalomtól, mert tudja, hogy sajnos ezre szükségünk van sokszor, hogy fejlődjünk. Nem a fájdalmat akarja tőlünk elvenni, a fölösleges fájdalmat azt igen, arról már beszéltünk a múltkor is. De azokat a fájdalmakat, amelyek sajnos azért kellenek, hogy tisztuljunk, melyek sajnos azért kellenek, hogy fejlődjünk, János, hogy ezeket nem akarja elvenni. Hát ki tolna velünk, hogyha ezt ő azt mondaná, hogy én akkor elveszem tőled ezt a fájdalmat, vagy arra bíztatna bennünket, hogy ne menjünk bele a fájdalomba. Ő nem a fájdalmat akarja elvenni, nem az éjszakát akarja megszüntetni, hanem az ezt átölelő félelmet akarja bennünk megszüntetni. Ezért írja a könyvét, hogy a fejlődés fájdalma számunkra minél kevésbé legyen félelmetes. Hogy legyen motivációnk, bátorságunk, erőnk, és most használok egy ilyen szót, kibírni a fejlődéssel együtt járó fájdalmat. Hogy a félelem ne gátoljon le bennünket a fejlődésben. János, hogyha ezért plántál belénk egy tudást, ad információkat arról, hogy bennünk ez a dolog hogyan működik. És amikor van tudásom arról, hogy ez hogyan működik, van információm arról, hogy ez hogyan működik, mindjárt múlhat a félelmem. Ugyanez, amikor egy testi betegségünk kapcsán elkezdjük megismerni, hogy miből is áll ez a testi betegség. Milyen szerveimmel van probléma, megismerjük egy kicsit ennek a mechanizmusát meg a részleteit. Meg esetleg a kezelésnek a módját például. Lehet, hogy félni fogunk tőle, de lehet, hogy annyira azért mégse, hiszen már valamit látunk, valamit ismerünk, hogy ja, aha, ezt fogják velem például csinálni. Hát ez talán mégse olyan félelmetes, mint gondoltam. Most mondok egy ilyen gyermetek példát. Az, hogy valamiről információnk van, az tud bennünket segíteni abban, hogy múljon egy kicsit a félelem, mert tudom, hogy mi fog történni, nagyjából legalább. Persze, amikor ott kell ülni a fogorvosi székbe, vagy ott kell feküdni a műtőasztalon, persze, hogy ott van félelem. De legalább, ha nagyjából tisztában vagyok azzal, hogy úgy mi fog történni, mit fognak csinálni, nem megnyugtató érzés, amikor például az orvos elmondja, hogy most mi fog történni, most tessék fölkészülni, mert ez fog történni. Lehet, hogy nem múlik el teljesen a félelem, de hogy tudom, hogy meg hogy most szól, például, hogy kezdi csókolom, ez most fájni fog. Hát ugye szokott ilyet az orvos mondani, de legalább nem fog váratlanul érni. Tehát amikor van egy információnk arról, hogy mi lesz, csökkenhet a félelem. A Keresztes Szent János ezért írja ezt a művet. Hogy tud, hogy ez mi? Hogy a krízis az milyen dinamizmussal megy előre benned. hogy van ennek az egésznek a csínya-binja? És ha tudsz róla, ha látod ennek az egésznek a mechanizmusát, ha mögé tudsz nézni a színfalak mögé, ami benned zajlik, már is csökkenhet a félelem, hisz látni fogod, hogy hát itt nincs szó valami borzasztó dologról. Egyszerűen fejlődésről van szó, ami fájdalommal jár, de ha tudom, hogy hogy működik ez, könnyebben vállalhatom a fejlődéssel együtt járó fájdalmat. Keresztes Szent János nem csak elmagyarázza, hogy milyen ez, hanem mit is csinál még jó pedagógusként, motiválván minket, felvillantja a célt. Sokat fog beszélni arról, hogy milyen leszel, ha hagyod, hogy a sötét éjszaka kifejtse benned a hatásait. Sokat fog erről beszélni. Hogy motiváljon bennünket, hogy vállald a fejlődés fájdalmát. Ne félj a fejlődés fájdalmától, mert hogyha hagyod, hogy mindez kifejtse benned a hatását, ha hagyod, hogy Isten megtisztítson az ő szeretetével a krízisen keresztül, meg fogod látni, a végén magadra se fogsz ismerni. És azt fogod mondani, amit majd mond a lélek ebben a bizonyos versben, a Lélek sötét éjszakája című versben, hogy átvitt értelemben mondja így, hogy de jó, hogy mindez így történt. Hátra nézek, és azt mondom, hogy ó, boldog pillanat. De jó, hogy megengedtem a fejlődés fájdalmát magamnak. De jó, hogy nem tiltottam le ezt magamban. De jó, hogy a félelmem nem volt ennek akadálya. Mert ami lett belőlem a krízis után, ami lett belőlem, azt nem cserélném el semmiért. Zárójelben, nehogy félreértsétek, természetesen nem arról van szó, hogy az emberi életünkben van egy ilyen nagy krízis, és hogyha az bennünk kifejti a hatását, akkor új emberekké leszünk, és soha többé nem lesz krízisünk. Nem erről van szó. És Keresztes Szent János sem erről beszél, hogy van egy nagy lélek sötét éjszakája, ha azon túl vagy onnantól kezdve, havajdizsi. Nem. Nagyon-nagyon sok éjszaka van az életünkben, és igazából az emberi életünk ilyen éjszakák és nappalok váltakozása lesz. De természetesen egy kicsit már mindig máshogy. Tehát azt mondhatjuk, tudjátok, hogy az első krízis az mindig a legnagyobb. Az első kanyar mindig a legélesebb. Miért? Mert még nem tudok hátra nézni. Még nincs tapasztalatom arról, hogy aha, én ezt már egyszer túléltem. Ezért az első kanyar a legélesebb. Az első krízis a legpokolibb. Az első pofon a legnagyobb, a többit lassan megszokod, ugye, tehát mondtuk már ezt a dalszöveget itt. De aztán jön egy napos időszak, jön egy felhőtlenebb időszak, és aztán, mivel élő emberek vagyunk, akik az élő Istennel vagyunk kapcsolatban, ezért óhatatlan, hogy ahogy lépegetünk elő a fejlődésben, újra lesz egy sötét szakasz. Újra lesz egy éjszaka. De az már miben fog különbözni, hogy legalább valamire vissza tudok nézni, hogy aha, én egyszer ezt már túléltem. Én ezt a kanyart egyszer már bevettem. Attól még természetesen az éjszaka nem lesz könnyebb, hisz ugye úgy vagyunk vele, mint ilyen főiskolai vizsgákon, hogy mindig az a legnehezebb, ami éppen van. Hiába vizsgáztam 300-szor előtte, és tudom, hogy át lehet rajta menni, de mindig az a legnehezebb, ami ott van éppen. De azért egy pici reményünk azért van, hogy na, azért nem kell ebbe belehalni. Nem olyan ördöngősség ez. Át tudunk rajta menni. És így, ahogy megyünk előre, az éjszakák és nappalok váltakozásában egyre több tapasztalatunk lesz, de persze az éjszaka pont azért éjszaka mindig, mert el vagyunk benne keseredve, és nagyon kevés reményünk van. És azt hiszük, hogy ennek sose lesz vége. Aztán valahogy mindig vége lesz. De aztán persze ez újra kezdődhet. De itt is, mint a belső várkasténál, a spirális modellt alkalmazzuk. Hogy a lelki életben mélyülünk, ugyanazokat a pontokat érintjük, de egyre mélyebben, másképpen. Tehát igen, Keresztes Szent Jánosi vetületben az éjszakák és nappalok váltakoznak, de azért van benne egy mélyülés is. Mindig másképpen élem ezt át, és mindig más gyümölcsöt hoz bennem ez a bizonyos tapasztalat. És Keresztes Szent János ezért jön a segítségünkre, és segíteni akar, hogy vállalni tudjuk a fejlődéssel együtt járó fájdalmat, és ez az életünket, ahogy említettem, abszolút végig fogja kísérni. Tehát már csak azért is, mert majd lesz erről szó, például vannak olyanok, hogy normatív krízisek. Ugye talán már beszéltünk erről. A normatív krízis, az más szóval az életkori krízis, az azt jelenti, hogy óhatatlanul mindenkinek eljön. Normatív krízis a kamaszkor. Normatív krízis a házasságkötés, az első gyermek megszületése. Normatív krízis a gyerekek kirepülése. Normatív krízis a nyugdíjba vonulás. Ahogy ez Budapesten tehát ez ugye érint bennünket. Budapesten mondta nekem erre egy nyugalmazott alezredes, hogy atya nem jó mondta, mert ez nem nyugdíj, hanem nyugállomány. Ezt így kell mondani. Úgyhogy mind, tehát, hogy látjátok, ezek a bizonyos életszakaszok. Vagy például normatív krízis az is, hogy egy 80 éves ember még nem tudja, milyen lesz 90-nek lenni. És, ezt az, és az életszakasz, ja, el ne felejtsem a 40 éves életközepet, amikor meghűjül ugye mindenki. A 40 év, ugye az életközepe, amikor mindenki rájön arra, hogy úristen, most az életemben eddig most mit csináltam, vagy mit nem csináltam, ugye ez a bizonyos életközépkrízis, az ott még nagyon-nagyon válságos tud lenni. Tehát látjátok? Ha már csak, és ez sima pszichológia, amit mondok, ez teljesen mezei fejlődés lélektan, ebben semmi spiritualitás nincsen. Tehát ezért mondom, keresztes Szent János rávilágít egy emberi tapasztalatra. Tehát a krízis nem csak akkor jön az életünkbe, amikor az Isten kapcsolatunk fejlődik, akkor is, hanem egyszerűen, amikor simán emberként élünk, és elérünk egy életkort. Vagy megváltozik az életünk. Normatív krízis például egy költözködés. Valaki átkerül egy másik helyre. Munkahelyváltás. Csomó ilyen van, ami a váltás, ami az új. Tehát tele vagyunk ilyen tapasztalatokkal. Senki nem mondhatja, hogy az életében ez nincsen ott. Ez el fog bennünket kísérni. És keresztes Szent János mit akar? Meg akarja adni nekünk a helyes hozzáállást. Megint csak. A jó öreg helyes hozzáállást meg akarja nekünk adni ahhoz, hogy a sötét éjszakáink és a kríziseink bennünket ne tönkre tegyenek, hanem megerősítsenek, megtisztítsanak, és új emberré tegyenek bennünket. És itt, testvérem, egy nagyon-nagyon fontos dolog. A fájdalom és a szenvedés önmagában nem érték. Talán beszéltünk már erről. A fájdalom és a szenvedés önmagában semleges. Két végkimenetele lehet. Vagy tönkretesz, és megbetegít, és megöl engem, vagy megújít, megtisztít, kicserél és megerősít. Mitől függ, hogy egy fájdalom bennem milyen irányba megy? Hogy a krízis engem tönkretesz vagy megerősít? Mitől függ? A hozzáállásomtól. Látjátok, ezért nem mondhatjuk azt, hogy csupán, pusztán azért, mert kríziseken megyünk keresztül, ez bennem automatikusan új emberré fog tenni, és automatikusan jó gyümölcsöket fog hozni. Nem automatikus, kell még egy kis dolog a mi részünkről. Kell egy helyes hozzáállás. Mert ha nincs helyes hozzáállásod, akkor a krízisbe tönkre lehet menni. Akkor a krízisbe be lehet pusztulni. Bármilyen lelkéleti, testi, lelki, pszichés krízisbe. Hogyha nincs meg a helyes hozzáállásunk, akkor az önmagában nem fog bennünket megtisztítani. Tehát nehogy azt mondjuk, hogy a szenvedés önmagában érték. Nem érték önmagában. Értékké válhat, ha én úgy állok hozzá. Ha azt a szenvedést keresztként és sötét éjszakaként élem meg, akkor megtisztíthat, erőt adhat, új emberré tehet. De erre önmagában nem képes. Önmagában sokkal nagyobb esély van arra, hogy ez bennünket inkább tönkretesz, mintsem, hogy megerősítsen. A hozzáállásunktól függ tehát. És keresztes Szent János erre a hozzáállásra akar bennünket megtanítani, erre a helyes hozzáállásra. Hogy az életünkben egyébként is jelenlévő krízisekhez úgy tudjunk hozzáállni, hogy abból ne önpusztítás, ne pusztulás, ne belebetegedés legyen, hanem megújulás, megtisztulás és megerősödés. Ehhez akarja nekünk megadni a helyes kulcsot és a helyes hozzáállást. Majd lesz róla szó egyébként, de csak itt jut eszembe, és még el nem felejtem, elmondom. Nagyon keveset beszélünk szerintem a Szentlélekről, a harmadik isteni személyéről, úgy, mint tisztító tűzről. A Szentlélek, pünkösd lelke, nem csak az öröm lelke, nem csak a vigasztalás lelke, az is. A Szentlélek keményen tisztító tűz is. És amikor az ő szeretete által tisztulunk a sötétségeinkből, és Keresztes Szent János nagyon fogja ezt szeretni a tűzhöz hasonlítani, a tűz, amelybe ugye beledobják a fadarabot, és abból kiég mindenféle mocsok, mindenféle csúnyaság. Na, ilyen a Szentlélek tisztító szeretete. És ez sem egy népszerű téma, hogy a Szentlélek nem mindig az újongás lelke. A Szentlélek jelenlétét nem csak az mutatja mindig, hogy újongok, az is. De a Szentlélek nagyon sokszor tisztító tűz, amely nem megvilágosít, hanem elvakít engem. Nem azért, mert ő gonosz, jaj, dehogy, hanem pontosan a fényének és a szeretetének a nagysága miatt vakulok el ideiglenesen. A túl nagy fény és a túl nagy szeretet miatt látom a saját sötétségeimet. Tehát ezt ki ne felejtsük a pakliból, a lelkéletünkből, hogy Isten szeretete tisztító tűz is. És a tisztító tűz az soha nem kellemes. Nem véletlen egyébként, hogy Keresztes Szent János, amikor erről tanít ebben a művében, ebből az egyház nagyon sok mindent leszűrt a purgatóriummal kapcsolatban is. Tehát amikor Keresztes Szent János azt mondja, hogy a Szentlélek tüzében tisztul a lélek, akkor az egyház ebből még leszűr tanítást arról a bizonyos purgatóriumi állapotról is, de arról inkább most nem beszélünk, mert most itt vagyunk a Földön, és azért hozzámerem tenni a földi kis purgatóriumainkat. Hú, de átéljük azt is. Tehát nem igaz az, hogy itt a Földön nincs tisztító tűz, dehogy nem van. És Keresztes Szent János tulajdonképpen azt az égi purgatóriumot lehozza a Földre. Hogy igen, itt van. Természetesen ott is van purgatórium nyilván. De ez nem azt jelenti, hogy itt a földi életben nem mennénk keresztül valamilyen szinten már a tisztító tűzön. És újra hagy mondjam ki ezt az alapvetést, hogy az egyházban, mintha nem akarok általánosítani, az nagy bűn az általánosítás, de minthogyha kevés szó esne erről, hogy a fájdalmak által, a krízisek által is fejlődünk, és attól, hogy valakinek van egyfajta krízise, ahhoz még ne kapcsolja automatikusan azt, hogy baj van. Nem biztos, lehet, hogy baj van. Lehet. Lehet, hogy valamit nagyon nem jó csináltam, és ezért vagyok krízisben. Persze, hogy benne van. Csak arról van itt szó, hogy nem csak erről van szó. A krízisem lehet egy jó jel is. Lehet egy jele a fejlődésnek is. És ezt a témát nem szabad elfelejtenünk. Ez a téma bár nem népszerű téma, de egyszerűen beszélnünk kell róla, kizárólag azért, mert ez az emberi életünk realitása. Hogy mondtam, azt gondoljuk sokszor, hogy a hiteles keresztény élet jele az, hogy valaki mindig boldog és sosem szomorú. De ez nem igaz. A krízis és a fájdalom megtört világunk és életünk természetes velejárója. Természetes velejárója. Egyszerűen egy ilyen világban élünk. Ki kell mondanunk, hogy igen, hogy ne, nagyon sok megszüntetendő fájdalmunk és krízisünk van. Persze, nagyon sok olyan dolog van az életünkben, és ezt már a Avilai Teréz kapcsán is megkülönböztetgettük, amit meg kell gyógyítani. Azt a krízist föl kell oldani. Ott közbe kell lépni, és gyógyulásra van szükség. Igen, nagyon sok megszüntetendő fájdalmunk van. De mi Keresztes Szent János újdonsága? Az, hogy azt mondja, hogy vannak olyan fájdalmak, amelyeket nem kell megszüntetni, mert a fejlődésünkhöz kellenek. És enélkül egyszerűen nem fejlődnénk. És majd beszélünk róla, nagyon bölcsen meg kell különböztetnünk a kettőt. Azokat a kríziseket, amelyeket ki kell iktatni az életünkből, mert annak nincs ott helye, és abba gyógyulnunk kell, és azokat a kríziseket, amelyeket vállalnunk kell, amelyeken keresztül kell mennünk, azért, mert a fejlődésünket fogják segíteni. Ezt a kettőt meg kell különböztetnünk, de mondom nagyon sokszor, kizárólag arról van szó, hogy a krízist azt nem szabad, azt nem kell vállalni, nincs olyan, hogy jó krízis. Mindent meg kell szüntetni. Nem. Nagyon-nagyon sokszor tudjuk, hogy vannak olyan krízisek, amelyek egyszerűen a fejlődésünkhöz szükségesek, és ezeket vállalnunk kell, ha előre akarunk jutni, ha boldogabbak akarunk lenni. Hagyj tegyem zárójelbe ide, megint csak egy megállapítást azzal kapcsolatban, hogy a fájdalom az nem mindig baj. a krízis az nem mindig baj, hanem a fejlődésünkhöz kell. Hagy mondjak ki egy ilyet, bár nem tudjátok, nem szeretek ilyeneket mondani, hogy a mai világ, mindig volt egy mai világ. De hogyha valami fajta általános tapasztalatot mondhatok arról a korról, amiben élünk, ugyanazt mondtam, csak Pepitába, mindegy, tehát mai világban a fájdalom tűrési küszöb szerintem az nagyon alacsony. Tehát, hogy nem mindenkinél, nehogy félreértsetek, nem általánosítok, de minthogyha lenne egy ilyen általános tapasztalat, és főleg egyébként fiatalabbak körében, de lehet ez bárkire jellemző lehet, hogy az a bizonyos fájdalom tűrési küszöb, az nagyon-nagyon lent van. És az élettel természetesen együttjáró fájdalmak is már nagyon ki tudnak bennünket mozdítani a békénkből. És lehet, hogy más korokban, vagy mondjuk azt is hozzáteszem a mai korban, de más kultúrában élő emberek számára, lehet az a fájdalomtűrési küszöb magasabb, mert jobban hozzá vannak szokva ahhoz, hogy tudják, hogyha valami fáj, és van az életemben valami fajta fájdalom, az még egy szintig viselhető, és hordozható, és egyáltalán nem biztos, hogy ugye, ahogy mondtam, ki kell iktatni, mert a fejlődésünkhöz is kellhet, ugye nem minden, de hogyha így a kicsit így a nem tudom, így a nyugati kultúránkat nézzük, a fájdalom küszöbb, mint hogyha nagyon-nagyon alacsony lenne. És hogyha kis kellemetlenségek érnek bennünket, vagy valami már esetleg nem olyan komfortos, mint ahogy megszoktuk, lehet, hogy már is az a szokatlan érzés kibillent bennünket a békénkből. Hogy most, Úristen, most egy kis kényelmetlenséget kell vállalnom. Úristen, ez most egy kicsit fájni fog. És ezért mondom, hogy szerintem ez a tűrés küszöbünk, minthogyha lent lenne, természetesen ezen lehet változtatni, Keresztes Szent János lelki útján, hát mi mit fogunk csinálni? Edződni fogunk, erősödni fogunk. A sötét éjszaka egyik gyümölcse az, hogy meg fogja emelni a fájdalom küszöbünket, és ki fogunk bírni jobban dolgokat, és erősebbek leszünk. De tudjátok, mi a probléma, hogy egyáltalán lehet valaki nem fogja vállalni a fejlődésre együtt járó fájdalmat, mert annyira alacsonyan van a fájdalom küszöbe. Mi kell neki ehhez? Hát motiváció, lökés, hogy vállald ezt. De manapság, megint egy ilyet hagy mondja, kicsit a fájdalom csillapítás kultúrájában élünk. Az érzéstelenítés kultúrájában. De ez persze, hogy egy bizonyos szempontból hogy ne lenne jó. Tehát az orvos nem ad, a fogorvos nem ad érzéstelenítőt, oda nem megyek. Tehát az, hogy természetesen, meg hogy altatás van, meg érzéstelenítés, hogy ne a mai tudománynak ez óriás előrelépése. De itt most azt mondom, amikor most nem a műtétről, meg nem az orvosi beavatkozásról beszélek, amikor a hétköznapi szinten is. Tehát, hogy totálisan az érzéstelenítés és fájdalom, csillapítás irányába megyünk el, annak tudjátok, mi a végkimenetele. Tehát, hogy a fájdalomcsillapítás kultúrája az miért fals? Mert nagyon-nagyon sokszor nem az okokat szünteti meg, hanem csupán a fájdalom érzését szünteti meg. Tehát a fájdalom csillapítás természetesen hogy lenne szükséges, de nehogy azt gondoljuk, hogy azért, mert nem érzünk fájdalmat, azért az a dolog, ami bennünk a fájdalmat kiváltotta, az már ugye nincs. Nagy példa, televíziós reklám, ugye, fájdalom csillapító gyógyszer. Mamának fáj a dereka, de nagyon. Jaj, még fekete-fehér a kép is, ugye a reklám, nagyon fáj a derek a mamának, ó, mit csináljak? Ó, ott van a fájdalomcsillapító pirula. Mama beszedi, kép mindjárt színesre vált olyankor, tudjátok, jön a vidám zene, minden, és mama már rohanott az unokákkal, meg hajolgat össze-vissza, mert már nem fáj néki a dereka. És akkor, drága testvéreim, mi történt? Mi történt itt? Nem a derékfájást kiváltó ok szűnt meg nyilván, hanem a gyógyszer hatásának az idejére, az ő agyában, ott a fájdalomérző központban, illetve a fájdalmat kiváltó ok és a fájdalomérző központ között egy-két óra erejéig elvágódott a kommunikációs csatorna. Nem érzi azt, ami ott van neki. De hogyha ő azt hiszi, hogy ezzel megoldódott a baja, és megy az unokákhoz hajolgatni, hát teszi tönkre éppen a hátát, csak most nem érzi, hogy miről van szó. Tehát látjátok, a fájdalom csillapítás kultúrája manapság kizárólag a tünetekről szól. És nehogy félreértsetek, ne azt mondom, hogy ez nem fontos, mert hogyha úgy fáj a fejed, hogy majd bele szakadsz, és kénytelen vagy emberekkel tárgyalni, hogy ne kéne bevenni egy fejfájássillapítót, vagy valamit. Tehát ennek van létjogosultsága, csak itt inkább arról beszélek, amikor valakinek az életében ez mindig, hogy nem tudom elviselni a legapróbbat se. És hogyha ezt valahogy lenyomom magamban, akkor azt hiszem, hogy megoldódott a problémám, megoldódott a kiváltó ok. Ugye mi fejlődésben előre haladni akaró keresztények, mi nem akarunk felszíni kezelést. Mi nem akarunk csak fájdalomcsillapítást, és Isten sem akar az életünkben, a lelki életünkben csupán, mint fájdalomcsillapító jelen lenni. Ő meg akarja oldani a gyökér problémáinkat. Ő le akar menni az okokhoz, és ez a legnehezebb, ami létezik. Mert azt gondoljuk, hogy ha a felszínen nem fáj, akkor már jól vagyunk. De nem, a gyökér ok az nem oldódott meg. Tehát nem mindig az a gyógyulás, hogy megszüntetjük a fájdalmat. Tehát most nem érzem. Attól még nem biztos, hogy a betegség oka megszűnt. Attól, hogy most valamit nem érzek. És ezt most természetesen rávetítjük a lelki életünkre. A fejlődés fájdalma szükséges. Hülye szó, de mit csinálja? Szükséges ahhoz, hogy boldog, kiteljesedett és szabad ember legyek. Ezek nagyon pongyol hangoznak, ezek a mondatok, nagyon nyersen. De egyszerűen kijutok, kiukadok oda, hogy ki kell mondanunk ezeket a nyers, hideg, elméleti mondatokat, amelyek úgyis minnyájunk realitásába, húsba vágnak. A fejlődés fájdalma szükséges ahhoz, hogy én egy boldog ember legyek. Hogy ne éljek függőségekben, pótcselekvésekben, gőgben, nagyképűségben, hatalomvágyban, stb. Hogy egyre boldogabban éljem az Isten kapcsolatomat, a másik emberrel kapcsolatomat, hogy az önbizalmam, az identitásom egyre jobban a helyén legyen, tudjam, hogy ki vagyok, tudjam, hogy mi a dolgom az életben, miért élek, ez fájdalmakon keresztül megy. Ez éjszakákon keresztül, sötét éjszakák átélésén keresztül megy. Nem egy pillanatról a másikra. Egyszerűen ezt meg kell szenvednünk, ez egy út, de megint csak mondom, letilthatjuk ezt magunkba, ezt az utat. És mondhatjuk, hogy mi nem akarunk fejlődni. De akkor nem is válik belőlünk az az ember, akik lehettünk volna, ha vállaljuk a fejlődés fájdalmát. A fejlődés az életünk egyik legfontosabb törvényszerűsége, megint csak mondjuk ki, ami él, az fejlődik, ami nem fejlődik, az már nem él. Tehát az élet legfontosabb törvényszerűsége a fejlődés, ha csak le nem folytjuk. Ha csak gátat nem szabunk a fejlődésünknek, és mondjunk ki még egy alapmondatot, a fejlődésben el lehet akadni. Meg lehet állni a fejlődésben. Jó, milyen fejlődésben? Hát, hogy például a biológiai fejlődésünkben, hogy megyünk előre a korban például, hát azt szeretnénk nagyon, de azt nem lehet megállítani. Ott én is azt mondanám, hogy jaj, de elakadnék egy picit, főleg ahogy megy az idő előre. De a többi személyiségfejlődésünkben el lehet akadni. Mi lesz akkor az osztályrészünk? Infantilizmus. Az infantilizmus, ez egy jelenség. Amikor valaki hiába x éves, de pszichéjében még mindig gyerek, és nem azt mondom, hogy gyermek, hanem gyerekes, még mindig infantilis, el tudunk akadni a személyiségfejlődésünkbe. Hogy valaki még mindig egy 8 éves gyerek világlátásával látja a mai életét, és egy kisgyerek igényeivel lép fel az embertársak felé. Valahol elakadt. Most, hogy a saját hibájából vagy azon kívül, ez most egy klasszikus kérdés, minden eset más és más. Minden emberben ez másképp lehet, de lényeg, hogy ott valamit csinálni kell, mert el van akadva. A másik pedig az, hogy a hitfejlődésünkben meg talán még jobban el tudunk akadni. Amikor ugye x éves személy még mindig a kis hittanos imádságait mondja, amit 6 éves korában tanult, még mindig az Istennel úgy kommunikál, mint 6 éves korában, még mindig ugyanúgy tudja őt elképzelni, mint annak idején. Hitfejlődésben elakadt, leállt, egy bizonyos ponton. Hogy most ez az ő hibájából történt, vagy kevésbé, ez egy másik kérdés, de mondjuk ki ezt a bizonyos megállapítást. El tudunk akadni, nem természetes, hogy fejlődünk. Nem természetes, hogy fejlődünk ilyen szempontból, személyiségünkben, lelki életünkben. A fejlődés nem mindig jön természetesen.
Meg tudunk benne állni, el tudunk benne akadni, sőt, szerintem még visszafelé is tudunk benne menni. Tehát még olyan is van, hogy visszafele fejlődünk. Emlékszünk Avilai Teréztől? Ő azt mondta, hogy aki nem fejlődik, az visszafejlődik. Avilai Teréznél sincs stagnálás. Nincs olyan, hogy uram, én most megállok, én most megállnék itt 20-nál, én most nem megyek tovább egy ide. Nem, ha megállsz, az már visszafejlődés. Nincs stagnálás az életünkben. Tehát, hogy a tenger hullámzása az nem tud megállni. Hol nagyobb, jobban hullámzik, hol kevésbé, de nem tud megállni. Ha csak be nem fagy, ugye most lehet a télben. Ez egy béna példa. Tehát a fejlődésben el lehet akadni. Hagy tegyek még egy dolgot hozzá, egyénileg és közösségileg is. Nem csak egyénileg akadhatunk el a fejlődésbe, de közösségileg is elakadhatunk a fejlődésbe. Tehát elakadhat a fejlődésben egy család, ahol rendszer szintű problémák vannak, rendszer szintű problémák, tehát egy család kollektíve akadt el valahol, és ott valahol van egy nagy gyökérok, amit meg kéne szüntetni ahhoz, hogy újra tudjanak menni előre a fejlődésbe. Megállhat a fejlődésbe egy szerzetes közösség, megállhat a fejlődésbe egy plébániai közösség, megállhat a fejlődésbe nagyon sok minden más típusú közösség is. Tehát, hogy a fejlődésben való megállás nem csupán az egyéni életünkre vonatkozik, hanem ez kihat kollektíve is. Persze mindig az egyénen fog múlni. Mit tehetek én azért, hogy egy közösség, amit én szeretnék, hogy fejlődjön, mit tehetek ezért, hogy a közösség fejlődjön, ha én úgy érzem, hogy az el van akadva? Nekem kell fejlődni. Tehát az én fejlődésem a kulcsa, a záloga, a körülöttem lévő emberek fejlődésének. Ugye ezt mindig mondtuk, hogy ez a szentek bölcsesség, hogy a reform az magunkon kezdődik. Ha azt akarjuk, hogy változás, fejlődés legyen a körülöttünk lévő világban, családban, közösségben, itt-ott, akkor nekünk kell elkezdeni fejlődni. Nekünk kell szembenézni saját magunkkal és vállalni, hát ezt, amiről beszélünk, a fejlődéssel együtt járó fájdalmat. A fejlődés fájdalmas, és ezért le tudjuk gátolni magunkban. Mert nem vállaljuk a fájdalmat, és ugye mi a másik dolog, mi a nagy törvényszerűség még? A fejlődés mindig bizonytalansággal jár. Ami felé megyek, és ahol még nem voltam, az újdonság, az nagyon nagy szorongató bizonytalanságot válthat ki belőlünk. És látjátok, ezért kell kimondani, az emberi személy egyik legnagyobb félelme a változás. Az egyik legnagyobb szorongásunk az új. Mert az újdonság óhatatlanul fájdalommal és bizonytalansággal jár. És éppen ezért vagyunk tendenciózusok néha arra, hogy válasszuk a megszokottat, válasszuk a régit, válasszuk azt, ami van, akkor is, ha érezzük, hogy ez nem jó, akkor is, ha érezzük, hogy boldogtalan vagyok ebben az élethelyzetben, vagy lelkiéleti szakaszban, vagy bárhol, de a változtatás fenyegető fájdalmakkal és félelmekkel jár. Az újdonság, mert ott még én nem voltam, nem tudom, hogy mi várott rám, és ez mindig ilyen, mivel bizonytalan változtatni, bizonytalan újítani, éppen ezért néha inkább megmaradunk abban, ami a megszokott, még akkor is, hogyha érezzük, hogy egyáltalán nem jó ez nekünk, és nem vagyunk boldogok benne. A megszokott az biztonságos. A fejlődés meg nem biztonságos. Olyan szempontból, hogy bizonytalansággal jár együtt. A fejlődés az félelmetes. Amit megszoktunk, amit ismerünk, az viszont nem félelmetes. De a fejlődésre vagyunk hivatva. Viszont inkább választjuk inkább a megszokott nyomort, hisz a fejlődés és az a változás még fenyegetőbb félelem és fájdalom számunkra, mint az a megszokott nyomor, amiben vagyunk az életünkben. Mindent meg lehet szokni, a rosszat is meg lehet szokni. A legellehetetlenítőbb élethelyzetet, a legnagyobb lelki-életi fájdalmakat, kríziseket, amelyek bennünket tönkretesznek, meg lehet szokni. Mindent meg lehet szokni. Miért? Mert amit megszokok, az egy idő után biztonságossá válik. És ami biztonságos nekünk, azt nagyon-nagyon nehezen adjuk fel. Még akkor is, ha nem vagyunk benne boldogok. Ez, amiben vagyok, egy pocsolya, de ez az én pocsolyám. Ez, amiben vagyok, egy disznóól, de az én disznóólam, aminek tudom, hol van a határa, tudom, hol van az ajtaja, ebben rám nem vár kihívás, semmi új a nap alatt. Az én kis disznóólamban nincsen kihívás, nincsen már újdonság. Tudom, hogy jobbra-balra meddig mozoghatok, előre-hátra hogy mozoghatok, tudom, hogy meddig vannak a határok, meddig tartanak, kész, passz, nem vagyok benne természetesen boldog, tehát ez az én disznóólam. És kimenni belőle, az ismeretlen felé, az új felé, na ne, hát az macera. Tehát megismerni valami újat, újra megszokni valamit, hát ezt én már elég volt, hogy én ezt már megszoktam, hagyjanak engem ezzel békén. Hát igen, testvéreim, így vagyunk sokszor vele, hogy vállaljuk inkább a szűk kis lelkiéleti életterünket, helyzeteinket, amelyek nem tesznek bennünket boldoggá, de mivel megszoktuk, megmaradhatunk benne. Hiszen ha kijövünk belőle, mi történik? Elvesztjük a biztos pontjainkat. És eddig az én disznóólam legalább biztos pont volt nekem, de ha kijövök belőle, már ez se lesz. Az, hogy persze odakint engem egy új világ vár, odakint engem a szabadság vár, hogy odakint engem valami sokkal jobb vár, mint a disznóolban, az esetleg nem merül fel, mint motiváció. Legyetek testvéreim, talán a sötét éjszakában ezt a bizonyos változást nagyon könnyen behozhatnánk a születés szimbólumával. Meg kell születnünk. Tehát az anyaméhben a pici gyermeknek, ha valahol biztonságos, hát ez teljesen biztonságban van. Mégis egy szűk, levegőtlen és fénytelen világ. Biztonságban van ott, legalábbis esetek nagy többségében, de meg kell születnie. Meg kell születnie, és egyébként a születés egy ős archetípus, egy ős kép arra, amiről beszélünk. Tehát, hogy át kell mennünk a szűk kapun. Át kell mennünk a sötét éjszakán ahhoz, hogy megszülessünk. És ugye az első levegővételek, amikor a kis tüdeje kinyílik a gyereknek, hát sír, meg hasonló. De itt van a szabad világban megszületett. És persze, hogy fájdalmakon keresztül született meg. Persze, hogy a születés maga ez nem kellemes tapasztalat azzal, aki ezt éppen átél, de amikor ott van az új élet. És ugyanígy a lelki életünkben meg kell születnünk, ki kell jönni a kis biztonságos, de mégiscsak szűkös anyamékből, és ki kell jönnünk a szabad életnek a levegőjére. Hát akkor itt fogjuk majd folytatni valamikor. Köszönöm szépen a figyelmet!